Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Emlékezés és remény. Ferenc pápa halottak napján szent misét mutatott be a római katonai temetőben. A palesztinai pápai misszió segítséget nyújt a gázai civileknek. Látszat és valóság. Janka Ferenc atya emlékedése az évközi 31. vasárnapra. Emlékezés és remény. Ferenc pápa halottak napján szent misét mutatott be a római katonai temetőben. Emlékezzünk elhunyt szeretteinkre, mindazokra, akiket a háború ragadott el tőlünk, és imádkozzunk az Úrhoz, érjen véget a hasztalan öldöklés. Isten adjon reményt, hogy meglássuk, mindig van kiút, fohászkodott Ferenc pápa november 2-án délelőtt a római katonai temetőben bemutatott szent misén. A Szent Atya csütörtökön a halottak napi szentmisét valamennyi meghalt hívőért a római katonai temetőben mutatta be. Esős időben mintegy 300 hívő várta a pápát, aki kerekes székben egy csokor fehér rózsával érkezett a temetőbe, amit elhelyezett az egyik katona sírjánál, majd imára kulcsolt kézzel járta végig az emlékhelyet. A római katonai temető azt követően épült, hogy a szövetséges csapatok 1944. júniusában bevonultak Rómába. Az egykori brit nemzetközösség 426 katonájának sírja található itt, akik harcoltak a II. Világháborúban és Rómában estek el.
La celebrazione di un giorno come oggi ci porta due pensieri, memoria e speranza.
Ferenc pápa homiliájában halottak napjának ünnepléséről szólt, mely két gondolatra indít minket, az emlékezésre és a reményre. Emlékezünk mindazokra, akik előttünk jártak, éltek, akik sok jót tettek, családtagokra, barátokra. És emlékezünk azokra is, akiknek nem sikerült annyi jót tenniük, de akik Isten emlékezetében, irgalmában vannak. Ez Isten nagy irgalmának misztériuma, állapította meg a Szent Atya, majd így folytatta homiliáját. A remény kapcsolódik az emlékezethez, mert ma előre tekintünk az előttünk álló útra. Egy találkozásra készülünk az Úrral és mindenkivel. Kérnünk kell az Úrtól a remény kegyelmét, mely soha nem okoz csalódást. A reményt, ami a mindennapok reménye, és ami segít a továbbjutásban, a problémák megoldásában és a kiútkeresésben. Ez a teológiai erény, amelyet a pápa konyhai reménynek hív, ugyanis mindig kéznél van és segít. Ebben a feszültségben élünk az emlékezet és a remény között, mely soha nem csal meg.
E fra memoria e speranza, questa tensione, io vorrei soffermarmi su una cosa che mi è caduta all'entrata, no?
A Szent Atya homiliájában elmondta, hogy elgondolkodtatták a katonai temetőben a sírokon látható dátumok, az elhunytak fiatalkora. Többségük 20-30 évesen esett el a harcokban. Kerékbetört sorsok, jövő nélküli életek. A szüleikre gondoltam, az édesanyjukra, akik levelet kaptak kézhez. Asszonyom, az a megtiszteltetés ért, hogy közöljem, az ön fia hős lett. Igen, hős, de elragadták tőlem. Mennyi könnyet hulladtak a széttört életek miatt. És ma is ugyanezt történik, sok fiatallal és kevésbé fiatallal, a világ számos pontján dúló háborúban, Európában is távolabb. Mennyi halott. Anélkül pusztítják az életet, hogy tudomást vennének róla.
Oggi pensando ai morti, avendo la memoria dei morti e avendo la speranza, ma chiediamo al Signore per la pace.
Ma, a halottakra gondolva, a halottak emlékezetét és a reményt őrizve kérjük az Úrtól a békét, hogy az emberek ne üljék többé egymást a háborúkban. Hány ártatlan halál, hány katona, aki életét veszti, és miért? A háború mindig vereség, sosincs teljes győzelem. Igen, valaki győz a másik fölött, de mindig meg kell fizetni az árát. Imádkozzunk az Úrhoz halottainkért, mindenkiért, hogy az Úr fogadja be mindannyiukat. És imádkozzunk azért is, hogy az Úr kegyelmezzen nekünk, és adjon reményt, a tovább lépés reményét, és hogy együtt találkozhassunk mindenkivel az Úrnál, amikor majd hív bennünket, fohászkodott végül a halottak napi szentmisén a pápa. November 3-án pénteken délelőtt 11 órakor Ferenc pápa a Vatikáni Bazilika katedra oltáránál mutat be engesztelő szentmisét elődje 16. Benedek lelki üdvéért, aki tavaly december 31-én hunyt el. A szertartáson a pápa imádkozik az elmúlt év során meghalt valamennyi bíborosért és püspökért.
A palesztinai pápai misszió segítséget nyújt a gázai civileknek. Joseph Hasbun, a palesztinai pápai misszió igazgatója, elítélte az Izrael és a Hamas közötti háború által eddig okozott pusztítást. Kiemelte azt a munkát, amelyet a szervezet végez Gázában a keresztény menekültek megsegítése érdekében. Szívszorító látni, ami történik, nyilatkozta Joseph Hasbun, a palesztinai pápai misszió jeruzsálemi irodájának igazgatója, aki jól ismeri Gázát, mert évente 3-4 alkalommal ellátogat a területre. A háború kezdete óta eltelt több mint 3 hétben Joseph Hasbun a napokban újabb szomorú hírt kapott. Október 30-án éjjel az Arab Ortodox Kulturális Központ épületének felét bombatámadások pusztították el. A központot 2019-ben avatták fel, a felépítéséhez 30 évig tartó adománygyűjtés után, hangsúlyozta a palesztinai pápai misszió igazgatója. 2 napja elrendelték az evakuálását, pedig több mint 3000 menekültet fogadott be. Aztán hétfőn este az épület fele megsemmisült. Egyelőre nincs hír áldozatokról. A palesztinai pápai misszió éppen egy program megvalósításán dolgozott ott, amelynek keretében 24 munkást alkalmaztak volna, akik közül sokan keresztények, hogy letelepedésre és gazdasági stabilitásra ösztönözzék őket. De most mindent újjá kell építeni. A háború kezdete óta sok keresztény keresett menedéket a Szent Család latin rítusú katolikus templomban és a Szent Porfír ortodox templomban. Mindkét gyülekezettől azonnal telefonáltak, hogy segítsük az embereket élelmiszerrel és vízzel, tájékoztatott Joseph Hasbun. A New York-i központunkkal történt megbeszélés után beleegyeztünk, amely azonnal pénzügyi forrást biztosított gyógyszerre, élelmiszerre és ruházatra azoknak, akiknek el kellett hagyniuk otthonukat anélkül, hogy bármit is magukkal vihettek volna. Továbbra is imádkozunk és reméljük, hogy ez a tragédia véget érhet, mielőtt további otthonokat rombolnak le, és mielőtt további civil áldozatok lesznek, fogalmazott a palesztinai pápai misszió igazgatója. Igyekszünk minél több intézménnyel kapcsolatot tartani, hogy vigaszt és támogatást nyújthassunk nekik, és megmutassuk, hogy mindent megteszünk. A háborúban megsérült épületek között van az Al-Akli kórház, amely 2009 óta partnere a palesztinai pápai missziónak. Október 14-én a gázai anglikán Al-Akli kórház diagnosztikai központját 2 lövedék találta el, erősítette meg Joseph Hasbun. Az egyik bomba becsapódott az épületbe, lyukat fúrva a tetőn, míg a másik a mammográfiás központot találta el, kárt okozva a szerkezetben és a berendezésekben, ami nagyon drága. Hála Istennek nem történt személyi sérülés. Október 18-án viszont egy hatalmas robbanás történt, amely közel 500 ember halálát okozta. A tragédia előtt a palesztinai pápai misszió segített abban, hogy a kórház 90%-ban napenergiával működjön, és hogy kijavítsák a 2009-es, 2012-es és 2014-es háborúk által okozott károkat. A szervezet hosszú múltra tekint vissza a rászorulók támogatásában, egészen 1949-es alapításáig, amikor több mint 700 ezer palesztin volt kénytelen elhagyni otthonát és vált menekülté. Az 1926-ban alapított és New York-i székhelyű Katolikus Közel-Keleti Jóléti Egyesület hozta létre a palesztinai pápai misszió három irodáját Beirutban, Ammánban és Jeruzsálemben a palesztin menekültek támogatására, akik közül sokan keresztények voltak. Az évek során a pápai misszió különféle programokat finanszírozott Ramallahban és Jeruzsálemben. Gázában támogatta többek között a Cserkész Központot és az Ortodox Egyházi Bizottság székházát. Mindkettő megsemmisült a Szent Porfir templom bombázásában. A különféle szükségletek kielégítése érdekében a 2009-es gázai háborúk óta fokozták a támogatásokat, beleértve a rózsafűzérnővérek iskolájának finanszírozását, a háborús traumát szenvedett gyermekek pszichológiai támogató programjait, az élelmiszersegély projekteket és a szegények és az idősek támogatását. A palesztinai pápai misszió megalapításakor úgy gondolták, hogy a szervezet küldetése átmeneti lesz. Mégis több mint 70 évvel később tevékenysége fontosabb, mint valaha. A palesztinai pápai misszió a szentföldi keresztények megsegítésére létrejött szervezet, amelynek székhelye New Yorkban van, mivel a legtöbb adakozó és jótevő az Egyesült Államokban és Kanadában él.
Látszat és valóság. Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését az évközi 31. vasárnapra.
A szavak és a tettek, a látszat és a valóság feszültségének világába vezet be bennünket, a farizeusokat és az írástudókat bíráló jézusi tanítás. A mester finom megkülönböztetéssel arra int, hogy tartsatok meg mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert bár tanítják a törvényt, de tetté nem váltják. A szavak és a tettek különbségéről eszünkbe juthat a két fiúról szóló példabeszéd, akiket apjuk arra kért, hogy menjenek ki a szőlőbe. Egyikük szavai és magatartása között sem volt összhang. Nyilvánvaló, hogy a tetteivel engedelmeskedő fiú teljesítette atya akaratát. A példázat folytatásában azonban megdöbbentő, hogy Jézus a János hatására megtérő vámosokról és utcanőkről azt állítja, hogy ők megelőzik a mennyek országában a magukat igaznak vélő írástudókat és véneket. Míg tehát a bűnbánat a leglátványosabb erkölcstelenségeket is orvosolhatja, addig a hamis magabiztosság és a téves önelégültség, a megtérés és az Istennel való eleven kapcsolat kialakításának legalattomosabb akadálya. Bármekkora legyen is a tanítás és az életvitel közötti ellentét, Jézus éles látása nem téveszti szem elől az igazság objektív érvényességének és kötelező erejének fontosságát. Noha szükségesnek tartja a tanító és a tanítás közötti összhangot, mégis tudja, hogy vannak igazságok, amelyek függetlenek az azokat pillanatnyilag képviselők erkölcsi minőségétől. Köznapi módon ezt fejezi ki az a mondás is, miszerint, ha egy számtan tanár iszik, attól még 2×2=4. A vallási törvény igazsága sem veszti érvényét, a törvény szellemét nem hitelesen élők gyarlóságai vagy bűnei miatt. Ma azonban gyakran azzal szembesülünk, amit Julien Benda, La Trahison de Claire című műve nyomán az írástudók árulásának nevezünk. A francia író és filozófus művének szó szerinti fordítása a klerikusok árulása lenne. A klerikusok alatt persze nem csak egyházi személyeket ért, hanem értelmiségieket, tudósokat és művészeket. A Benda írásának címét leleménnyel fordító Babics a művel párbeszédet folytatva 1928-ban így összegzi az értelmiség árulását. A világ azelőtt is a nyers erő útjain járt, de tudatában volt annak, hogy ez nem az erkölcs útja. Papjai és írástudói, noha maguk sem mindig éltek aszerint, állandóan és egyértelműleg hirdettek egy érdekeken és erőn felül álló, s azoktól független erkölcsöt. A mi korunk írástudói távol vannak ettől az egyértelműségtől. A mai tudós úgy tudja, hogy az erkölcsöt posztuláló ész másodlagos az ösztönökkel szemben, s irodalmunk az ösztönök korlátlan és szabad kiélését hirdeti. Közel 100 év elteltével, a bibliai példázathoz kapcsolódva, immár olyan emberekkel találkozunk, akik nyíltan mondanak nemet, és büszkén szegülnek szembe Isten akaratával, az Atya kérésével. Sőt, olyan csoportok követeléseiről is értesülünk, amelyek az életfelfogásukat helytelenítő isteni törvényeknek még az említését is, vagy ennek okán az egész Bibliát be akarják tiltani. A mi feladatunk ebben az összefüggésben sem más, mint amire Jézus meghívta övéit. A tanítás és az életvitel összhangjának megélésére való elszánt törekvés. Ez alapján remélünk pozitív választ arra a Jézusi kérdésre, hogy mikor eljön az emberfia, vajon talál-e még hitet a földön. Az igaz beszéd és hiteles életstílus követelménye után Jézus a látszat és a valóság közötti szakadék veszélyére hívja fel a figyelmet. Minden tettükben az vezeti őket, hogy az emberek előtt feltűnjenek. Jézus hallatlan éles látása a diagnosztizálja bukott emberségünk feltűnés és elismerés utáni vágyát. A tudomány, a művészet és a sportvilágában is előfordul a plágium, a hamisítás és a dopping. A gazdasági élet erőtereiben sem minden az, aminek látszik. A politika és a média világában pedig különösen éberen kell figyelni arra, hogy meg tudjuk különböztetni a hiteles embereket a szélhámosoktól, az igazságot pedig a csábító külsőbe csomagolt hazugságtól. De a vallási képmutatás minden csalás között a legsúlyosabb. Ezért is mondja Jézus: jaj nektek írástudók és képmutató farizeusok, mert súlyosabb ítélet vár rátok. Korunk mediatizált világában különösen is kísért a látszat és a valóság hasadásának lehetősége. Azzal is, hogy a különböző közösségi felületeken mások életében csak a jót, a szépet és a sikereset látjuk, és szomorúan gondoljuk azt, hogy csak nekünk vannak nehézségeink és bajaink. Ráadásul olykor még jobb képet is szeretnénk magunkról közvetíteni, és ebben a hivalkodó színjátékban egymástól, meg magunktól is még jobban elidegenedünk. Az egyház november 4-én ünnepli Boromei Szent Károlyt. 4. Pius pápa unokaöccse, arisztokrata családi kapcsolatai révén lesz bíboros és milánói érsek. Rajongva szeretett bátyja halála révén tér meg, és szentelik pappá, majd püspökké. Szent élettel fokozatosan nő bele abba a szerepbe, ami örökség gyanánt az ölébe hullott. Állapotbéli kötelességeink ösztönözzenek bennünket is arra, hogy ne látszani akarjunk valakinek, akik valójában nem vagyunk, hanem hogy azzá váljunk, akivé Isten szeretetébe és irgalmába kapaszkodva lehetünk.
Látszat és valóság. Janka Ferenc atya elmélkedését hallották az évközi 31. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
Programaj ajánló következik.